Pál apostol mondja, ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Egyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyától, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Kedves testvérek, a 463-as dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, 463-as énekünket, és annak a legelső versét énekeljük fennállva, 463-as dicséretünk első verse így kezdődik, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj rá.
Legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet a mai vasárnapon olvasok előttetek a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, annak a 27. fejezetéből, a 3. verstől a 10. versig terjedő ige szakaszt. Máté Evangélium a 27. fejezet, 3-tól a 10. versig olvasom Júdás halálának a történetét, ma Júdásról lesz szó a menthetetlenek sorozatban. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt és a főpapoknak és a véneknek adta, és ezt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok azt mondták, mit törődünk vele, a te dolgod. Erre ő ellopta az ezüstöket a templomban, eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak, nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetkezési helyül. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Akkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Az Úr Jézus Krisztus áldása legyen az ő igének olvasásán, hallgatásán, helyes megértésén, befogadásán, megtartásán, és még a továbbadásán is. Gyertek, imádkozzunk! Valóban kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy teljes hatalmaddal munkálkodj a mi szívünkben. Énekeltük imént az énekben talán olyan kéréseket is, amelyek a szívünkből olyan ritkán szállnak hozzád magunktól. Énekeltük, hogy hadd lehessek szent. De vajon hány nap van, amikor ez eszünkbe jut, hogy szentül és kegyesen kell élnünk ebben a világban? Énekeltük, hogy légy vezérem itt. De vajon hány nap engedjük, hogy te vezess, hogy te valóban Úr és vezér legyél a mi életünkben? Énekeltük, hogy áldva szállj le ránk. De vajon bennünk van-e minden napon, hogy Úr Jézus, élj te mi bennünk? Ahogy Pál apostol olyan csodálatosan megfogalmazta, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amelyet testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki életét adta értem. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk így kérni téged, egészen őszintén, ami az énekben is volt. Hát, hogy meghalljunk a bűnnek, a világnak, még önmagunknak is, és éljünk te neked. Kérünk téged, hogy költözz a mi szívünkbe. Áldva szállj le ránk, védj szállást a mi szívünkben, és telj tovább mi bennünk. Bocsásd meg, Urunk, azokat az elvesztegetett időket, éveket, amelyeket tőled távol töltöttünk, amelyekben magunk urai voltunk, a bűn hatalma alatt, és nem néztük szentségedet, tisztaságodat, fenségedet, hanem jártunk kevélyen tőled távol. Áldott légy kegyelmet sokaságáért, váltságod drága voltáért, véred érdemért. Áldott légy azért, hogy csodálatos módon a mi életünkbe bele tudsz nyúlni, ígéddel, szent lelkeddel, meg tudsz érinteni, hallóvá tudsz tenni bennünket, lelki, meg süketeket, fel tudsz támasztani a lelki halálból bennünket, a lelki halottakat. Meg tudsz eleveníteni a Krisztusban. Vidd véghez ezt a csodát. Erre kérünk ma, Urunk. Hozzuk eléd a gyászoló szívűeket, hiszen, Urunk, egy család megállt az elmúlt héten a ravatalnál, és két család, akik elvesztették szeretetjüket, a jövő héten fognak elbúcsúzni tőlük. Könyörülj ő rajtuk. Te egy olyan vigasztalást a gyászolóknak, amely elégséges minden bánat, minden fájdalom, minden teher elhordozásához. Te ajándékozz meg őket hittel, a Krisztussal, hiszen ő benne mindent megkapunk. És Urunk, könyörülj a betegjeinken, a nyomorultakon, a szenvedőkön. Hatalmad erejével gyógyítsd őket, emeld fel őket a mélységből. Gyarapítsd a mi gyülekezetünket az Isten keresőkkel, az Isten szeretőkkel. Hadd jöjjenek sokan ebben a templomba, akik a te igéd után vágynak. Légy most itt közöttünk. Rontsd le ellenünk és bennünk az ördög munkáit. Adj halló fület, hogy amit ma mondasz, megértsük. Szívünkig hatoljon, és engedjünk neked lelke drága munkájának. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. Megkezdett énekünknek a negyedik versét énekeljük. 463-as énekünk negyedik versét énekeljük most. 463-as énekünk 4. verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj!
Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj! Hogy a végső harcon át, mennybe fölragadj! Hogy felküldjen, töltsen tűzzen! Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj!
Bizonságtételem alapigéje írva található a János írása szerint való Szent Evangéliumban. Egyetlen verset olvasok Jézus főpapi imájából, ez a János Evangélium a 17. fejezetében található, onnan a 12. verset olvasom. Tehát a megnevezett igehely János Evangélium a 17. fejezet, a 12. verset olvasom. Jézus mondja, amikor velük voltam én, megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, a menthetetlenek sorozatban a mai vasárnapon ez az 50. rész, elérkeztünk ahhoz a bibliai személyhez, aki egyike azon személyeknek, akikről bizonyosan tudhatjuk, hogy elvesztek a kárhozatban. Az ő személyét az utókor az áruló jelzővel illette, hogy ő az áruló Júdás. Hogyha kimondjuk ezt a nevet, hogy Júdás, mindenkinek az árulás jut eszébe, de ha megnézzük egészen komolyan a Bibliának az üzenetét, akkor kiderül, hogy ő nem az árulás miatt veszett el, hanem ő azért veszett el, mert a szívében úgy döntött, hogy neki nem kell Jézus, nem kell Isten fiának áldozata, érte szóló kegyelme és szeretete, ő Jézust és vérének érdemét, kegyelmét vetette el, még a bűnbánatában is. A mai tételünket pontosan ezért így fogalmazzuk meg, aki még a bűnbánatában is elutasítja az Úr Jézus személyét, áldozatát, kegyelmét, az menthetetlenül elveszik a kárhozatban. Még egyszer mondanám tehát a mai tételünket, aki még a bűnbánatában is elutasítja az Úr Jézus személyét, áldozatát, kegyelmét, az menthetetlenül elveszik a kárhozatban. Nézzük Júdásnak a személyét, az életét, mindazt, amit tudunk róla. Látjuk a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus mielőtt kiválasztja a 12 tanítványt, ő bőjtől Isten előtt. Bőjtölve és imádkozva tölti az éjszakát, és utána választja ki az őt követő tanítványi seregből azt a 12-t, akivel mindent megoszt. Akivel a legbensőbb gondolatait is, és a legmélyebb tanításokat is megosztja. A bőtöléssel kiválasztottak között van Júdás is. Júdásnak az életében az innen követő 3 esztendő Isten fiával együtt töltött idő. Úgy nézzétek ezt a 3 évet, hogy Júdás ott van a Naimi ifjú feltámasztásakor. Júdás jelen van Jézus minden tanításának az elhangzásakor. Látja a csodákat, vakoknak szemük megnyílását, bénáknak a gyógyulását. Látja saját szemével Júdás a leprások megtisztulását, és minden nap láthatják szemei az Isten fiát, azt, aki bűn nélkül való, az egyetlen, aki szent, aki igaz, aki az Istentől jött, akit az Isten adott ennek a világnak. Nagyon szeretném, hogyha Júdás személyét így is látnátok, hogy a Szentírás elénk adja, hogy Isten ugyanúgy kinyújtotta felé a kezét és a kegyelem lehetőségét, mint ahogy a többi tanítvány felé is. Nagyon fontos ez a mondat, még egyszer elmondom. Szeretném, ha így látnátok ti is, ahogy a Szentírás elénk adja, hogy Isten Júdás felé ugyanúgy kinyújtotta kegyelmes kezét, ahogy a többi tanítvány felé is. Csak Júdásnak ez a kéz és ez a szeretet nem kellett. A kegyelem hívogatásának 3 éve volt ez Júdás számára. És hogyan élt ő Jézus mellett? Leír apró dolgokat a Szentírás. Azt mondja a Biblia, hogy Júdásnál volt a közös persely, az a kis erszény, amiben a 12 tanítványnak és Jézusnak a pénze volt, amiből élelmet vettek, és ő ebből a kicsiny erszényből rendszeresen lopott. Ő így élt Jézus mellett. Tolvajként. A szent mellett szentségtelenül élt, az igaz tanítás mellett lelkileg süketen, a szívet olvasztó szeretet mellett keményen, és a szívében meghozta ezt a döntést, neki Jézus nem kell, ez a Jézus vesszen. Meghozza a döntését, majd elmegy a főpapokhoz, felajánlja, hogy ő elárulja, csak mit adnának neki. Azok megállapítják a 30 ezüstpénzt, és amikor eljön az idő, akkor ugye Júdás elmegy, oda vezeti a csapatot, a katonai csapatot a Getsemáné kertben, ahol Jézust elfogják, másnap pedig nagypénteken megölik. Júdásról megvan még írva, hogy miután Jézust elítélték, ez a kemény szívű, ez az áruló, ez megbánta ezt az árulást. Nem tudom, amikor olvassátok a Bibliát, minden kijön-e a mondatokból, elétek domborul-e az, amit a Biblia ír, hogy ő bűnbánatot tartott. Még meg is vallotta, csak rossz helyen. Elmegy a főpapoknak, elmondja, hogy vétkeztem, ártatlan vért árultam el. Annyira szabadulni akar a bűnétől, hogy még a 30 ezüstöt is eldobja. Van ilyen bűnbánat. A bűnnek még a gyümölcsét is el akarja dobni az ember. De ő rossz helyen tartott bűnbánatot. Nem kereste Jézus kegyelmét. Nem Istennél tette le bűnét, hanem ment és felakasztotta magát. Öngyilkos lett. Eldobta magától az életét, ahelyett, hogy Istenhez oda menekült volna. Hát eddig az életéről való történet, és most nézzünk mögéje, és nézzük meg, hogy ez az ige milyen sok tanítást ad nekünk a menthetetlenekkel kapcsolatban. Szó esik a kiválasztásról, erről a titokzatos tanításról, amely egyrészről megíratott, másrészről én így vallom, és így is tanultam az Úrtól, hogy az emberi ész kicsiny ahhoz, hogy a kiválasztás teljes tanítását megértsük és befogadjuk. Vannak igék, amelyek alapján hiszük és valljuk, hogy vannak a kiválasztottak, és vannak azok, akiket Isten elvet. Vannak az üdvözülők, és vannak az elkárhozók. Ez tény. Ne tagadja le senki. Különös ez a hét egyébként a gyülekezeti alkalmakon, a gyülekezet életében, mind a tanítványképzőn az elmúlt szerdán, mind csütörtökön, a Biblia órán előjött ez a téma, és erről hangzott el a tanítás. Nagyon sok vita volt, és van erről a teológusok között mindmáig, és nagyon sok helytelen nézet forog közkézen. Hadd valljam meg nektek, testvérek, hogy nagyon áldott, komoly hívőktől is hallottam már olyan vélekedéseket, amelyek nem egyeznek a Szentírással. Itt a megfogalmazásnak a legkisebb szavára is ügyelni kell, hogy semmi olyat ne fogalmazzunk meg, és ne mondjunk, amely nem egyezik a Biblia tiszta, szent tanításával. Hát mit vallunk mi reformátusok Isten igéje alapján a kiválasztásról? Bizony vannak a választottak, és vannak az elvetettek. De valljuk azt, Isten igéje alapján, és a hitvallásaink is ezt megfogalmazzák, hogy nem úgy kell ezt értelmezni, hogy van, akit Isten a hitre kényszerít, és vannak, akiket Isten a hitetlenségre kényszerít. Nem így kell érteni. Nem úgy kell értelmezni, hogy van olyan, aki bár nem is akar bemenni az életre, de Isten betuszkolja, hogy de te bemész, és lenne olyan, aki meg szeretne bűnbánattal őszintén Istenhez menekülni, de Isten elutasítja őt, hogy már pedig te nem mész be. Nem így kell elképzelni az eleve elrendelés tanítását, a kiválasztásról való bibliai igéket. Nem végzett a mi sorsunk. Ugye a végzett a fátum, ebből jön a fatalizmus szó, a végzett hit. Hadd mondjam el nektek, hogy a keresztény hit nem végzett hit. Mi keresztények nem a végzetben és nem a sorsban hiszünk, hanem egy irgalmas, csodálatos Istenben, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta az elveszett világért, Jézus bűnhődött meg a bűnösök ítéletét magára véve, hogy aki ezt hiszi és elfogadja, annak a szerető Isten irgalmat, kegyelmet és örök életet ad. Mi ebben hiszünk. Hadd hangsúlyozzam előttetek, mi keresztények nem a végzetben és nem a sorsban hiszünk, hanem az élő Istenben. Tény azonban az, hogy Isten ismeri, hogy kik a választottak. De ő Isten. Ő teremtette az időt, és ő előtte a múlt, a jelen és a jövő egy pontban látható. Ő a tökéletes, mindentudó, hatalmas, egyetlen Isten, aki előtt nincs semmi titok. Nincs titok, hogy mi történik a jövendőben. Nincs előtte titokban az, hogy a jövőben, akik megszületnek, kik fogják Krisztust választani, és kik fogják azok közül Jézus Krisztust és az evangéliumot elutasítani. Ezért Isten szemszögéből vannak megfogalmazva ezek az igék, hogy ő tudja, hogy kik a választottak, és kik az elvetettek. Nagyon fontos azt is látni, hogy ha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, akkor így kell mondanunk, ahogy a János 3.30-at mondja az evangéliumban, aki hisz a fiúban, örök élete van, de aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tehát elrendeltetett, hogy aki Jézusban hisz, azt Isten örök élettel, örök üdvösséggel, teljes bűnbocsánattal ajándékozza meg. De az is elrendeltetett, hogy aki Jézust elveti, aki Isten fiát elutasítja, a kegyelem lelkét megcsúfolja, aki a Jézus vérének érdemét közönségesnek tartja, az el fog veszni a kárhozatban. Isten ezt is eleve elrendelte. Halálosan komoly dolgok ezek. Végtelenül komoly dolgok, amelyeket a szívünknek a legkomolyabban kell venni. Valahol titok ez számunkra, hogy választottak, elvetettek, és pont ezért fogalmazza meg a második helvét hitvallás, így, hogy titokzatos módon, akik Jézust választják és hisznek benne, azok a választottak. Tehát Isten előre tudása és benne van a bibliai igék megfogalmazásában. Tehát az van eleve elrendelve, hogy aki hisz a fiúban, az üdvözül, aki pedig nem hisz a fiúban. Aki elveti Jézust, az el fog veszni, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. A következő pontban szeretnék nektek beszélni, kicsit párhuzamba állítva, a fáraót, az ószövetségi nagy árulót Júdással. Amikor készültem, Isten elém hozta őt, és mindjárt majd olvasunk a Róma 9-ből egy igét, mely olyan különösen elénk adja ezeknek az embereknek az életét, és a mi értekre sok mindent Isten megválaszol. Párhuzam van a fáraó, aki üldözte Izraelt a szabadulásakor, és átélte a tíz csapást élete között, és Júdás élete között. Nézzétek meg, hogy ez a fáraó milyen esélyt kapott Istentől. Én azt látom, testvérek, hogy Isten neki is esélyt adott arra, hogy átgondolja az életét, hogy megalázza magát a teremtő Isten előtt, hogy higgyen annak az igének, amely neki is hirdettetett Mózes által, hogy megalázza életét azelőtt az Isten előtt, aki a hatalmát megmutatta a tíz csapásban. Nem mindenkinek adatik meg, hogy majdnem minden nap bejön hozzá Mózes, és hirdeti neki az igét. A fáraónak megadatott. Mózestől hallotta az Isten szavát. Átéli a tíz csapást. és az ő varázslói is próbálják utánozni, de a harmadik csapás után azt mondják a varázslók a fáraónak, hogy Isten újja ez. Innentől kezdve nincs mentség. Ha eddig a fáraó konok szíve azt hitte, hogy Mózes és Áron valami szentényvesztő mágusok, és ők valamilyen trükkel okozzák a csapásokat, innentől kezdve be kellett volna látnia, hogy Istennel állok szemben. A 10. csapásban a fáraó elsőszülött fia is meghal. Úgy, ahogy Mózes megmondta, hogy ahol nem lesz a páska bárányvére, onnan a pusztító angyal elragadja az elsőszülöttet. És a fáraó nem alázza meg magát. Nem jut hitre. Isten hatalmas módon megmutatta a hatalmát ítéletekben. És a fáraó nem borul le, hogy tiszteletet adjon ennek az Istennek. És még tovább megyek, miután Izrael elbocsátása után a fáraó üldözőbe veszi Izraelt, ugye a 600 harci kocsival, saját szemével látja, hogy az üldözötteket nappal egy felhőoszlop, éjszaka egy tűzoszlop vezeti, védi, kíséri. A Vöröstengeri átkelés előtti éjszakáján a felhőoszlop, a tűzoszlop odament a két tábor közé, és egész éjszaka védte Izraelt, nem engedte a fáraót közeledni. Melyikünk lett volna olyan balga botor, hogy látsz egy olyan jelet, amely nem fordul elő a világ mindenségben? Látsz egy olyan jelenséget, aminek nincsenek fizikai okai? Amikor megdermed a szíved, mert az élő Isten hatalmával jelen van, és fejjel neki megy az Istennek? A fáraó ilyen konok volt, kemény volt, és elveszett. És a Róma 9-ből az ige, amit Pál apostol mond, mert így szól az írás a fáraóhoz, éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Aztán itt van még néhány vers, amelyen különösen tanít még minket. Az Isten pedig nem haragját akart el megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem azért hordozta el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Olyan csodálatosan leírja a Biblia. A fáraó megkeményítette magát, és Isten jogosan bánt el vele. A fáraó ellenállt az Isten hatalmának, szeretetének, szavának, és Isten ezért arra rendelte, hogy akkor ítéletben mutassa meg az ő hatalmát a fáraón. És nézzétek Júdásnak az életét. Mennyi alkalmat adott neki Isten, hogy Júdás szíve megtérjen? De Júdás szíve kemény maradt. Az Isten fia 3 éven át minden nap hirdeti neki az igét. Nem hiszem el, hogy lett volna olyan nap abban a 3 évben, amikor Jézus a szűk tanítványi körnek ne prédikálta volna az Isten beszédét. Szájtátva hallgathatta volna. Minden nap örömmel befogadhatta volna. Hányszor nézhetett rá 3 év alatt Jézusnak szerető tekintete, amely mindent lát. És ő állok módon állta ezt a tekintetet. Hányszor élte át a csodákat, föl kellett volna ébrednie az ő megkövesedett halott szívének. Amikor látjuk Júdás és a fáraó útját, akkor nagyon fontos azt a két igét is látni, amelyet nem szabad elfelejtenünk, amikor az eleve elrendelésről tanítunk. Van két ige. 1 Timóteus 2.4, ez volt a köszöntő ige, mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Tehát Isten szíve vágya ez, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. A másik ige a János 6.37, amikor Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, én azt semmiképpen ki nem vetem. Ebben a két igében Isten jellemébe tekintünk be. Nyersz betekintést az Isten jellemébe ezek által az igék által. Isten, ahogy Ezékielnél van, idevetjük a harmadik igét Ezékieltől, hogy Isten nem gyönyörködik a bűnös ember halálában. Ő nem gyönyörködik abban, ha csak egy ember is elkárhozik. Mert Krisztus azokért is meghalt, akiknek ő nem kellett. És innen kell látni és megfogalmazni, a kérdést tett fel helyesen. Vajon akarta-e Isten, hogy Júdás megtérjen? Én úgy hiszem, hogy Isten vágyott volna rá, hogy Júdás megtérjen. Ezt Júdás nem akarta. Júdás nem akart megtérni. Akarta-e Isten, hogy a fáraó megtérjen és éljen? Ha Isten jellemében nézel, akkor azt kell válaszolnod, hogy akarta Isten, de a fáraó nem akart megtérni. És konok módon választotta a veszedelemnek az útját. Alapigénk Jézus főpapi imájából, a János 17-ből, amikor Jézus imádságban elmondja az atyának, hogy akiket nekem adtál. Megtartottam őket a te neved által. Senki nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Az új fordítás ilyen erősen fogalmaz helyesen, hogy a kárhozat fia. Ő neki nem kellett Jézus. Nagyon fontos mondatok következnek. Tehát ezt az utat, amit Júdás választott, nem Isten osztotta Júdásra. Ezt az utat Júdás választotta magának. Júdás ellenállt a kegyelemnek, az Isten szent lelke munkájának, ezért lett ő az ördög eszköze, és ezért lett ő a kárhozat fia. És még egy nagyon fontos mondat. Jézust nem Júdás árulása juttatta a keresztre, hanem a mi bűneink. Még egyszer elmondom, nagyon fontos. Jézust nem Júdás árulása juttatta a keresztre, hanem a mi bűneink, az én bűneim, meg a tiétek. Ha Júdás nem árulta volna el Jézust, Jézus akkor is meghalt volna értünk a kereszten, és elvégezte volna az engesztelő áldozatát, mert ő ezért jött. A proféták ugyan megírták és megjövendölték, hogy mit fog tenni Júdás. Meg van jövendölve a 30 ezüst pénz. Minden meg van jövendölve. Az áruló. Jobb volna annak az embernek, ha meg sem született volna. Minden meg van jövendölve. De nem azért iratott meg róla, mert ez lett volna a végzete, hanem azért profétálták meg róla, mert Isten tudta és látta, hogy Júdás sajnos ezt az utat fogja választani. Nagyon fontos, hogy hogyan fogalmazunk, és hogyan vélekedünk. A következő pont megint nagyon-nagyon fontos. Nézzétek azt, hogy Júdás bűnbánatot tárt. Megbánt, hogy elárulta Jézust. Visszamegy a főpapokhoz, nagyon rossz helyre megy. Hát azok vették rá az árulásra. Hogy lehetett ilyen balga, hogy ott majd kegyelmet talál? Ott majd vigasztalást talál, bűnbocsánatot? Jézus igazi gyűlölőinél, az Isten ellenségeinél. És nézzétek meg, hogy eldobja a templomban a 30 ezüstöt. Vagyis igazi a bűnbánat, ez tényleg bánja. És akarna szabadulni ettől a bűntől. És itt jön a nagyon fontos tanítás. Nem mindegy, hogy a bűnbánatod van, hova mégy vele. Nem mindegy a bűnbánat helye. Ha nem Krisztusnál tartod a bűnbánatot, annak a vége csak halál lehet. Annak a vége csak halál lehet. Van egy ige, a zsidókhoz írt levélben, ez is egy fontos ige, a zsidók 12-17, Ézsauról van benne szó, és azt mondja ez az ige, hogy Ézsau nem találta meg a megtérés útját, noha könnyek között kereste. Nem találta meg a megtérés útját, noha a könnyek között kereste. És ez az ige ide vonatkozik Júdásra is. Ő nem Jézusnál kereste a bűnbocsánatot. Nem az Isten kegyelme királyi trónjánál kereste bűneire, árulására a kegyelmet. Nem Jézus vérének érdemébe kapaszkodott, hanem úgy gondolta, hogy a bűnömtől úgy szabadulok meg, hogy eldobom az életemet. Az öngyilkosság nem megoldás, nem kiút. Az öngyilkosoknak nincs örök életük. Elvesztek. Az örök kárhozatban. A bűnbánat helye nem lehet más, csak Jézus Krisztus, és az ő keresztje vérének érdeme. Ha Krisztuson kívül van a bűnbánatunk, abból más nem lesz, csak kudarc és halál. Tehát Júdás nem az árulás miatt veszett el, hanem mert a bűnbánatával sem Krisztushoz és Krisztus kegyelméhez ment, hanem belemenekült a halálba öngyilkosság által. A tételünkre emlékezzetek, az volt a tételünk, hogy aki a bűnbánatával sem Krisztushoz megy, aki bűnbánatában is elutasítja Krisztus személyét, kegyelmét, vérének érdemét, az menthetetlenül elveszik a kárhozatban. Ez így van. Nagyon fontos tanítás van itt elrejtve. Lehetnek a te életedben is olyan időszakok, amikor a lelki ismereted vádol téged, és meglátod, hogy vétkeztem. Talán te is kimondod, hogy vétkeztem, és ártatlan vért árultam el. Talán te is kimondod, hogy nagyot vétettem, ezt vagy azt tettem az Isten ellen. Lehet bűnbánatod, lehet könnyed. Sírhatsz hihetetlenül. Eldobhatod a te 30 ezüstödet, hogy szabadulni akarsz a bűntől. De ha nem mész Krisztushoz, elveszel. Ha nem mész Krisztushoz a bűnbánattal, elveszel. Ha nem mész oda Jézushoz a te bűneiddel, ha nem a kegyelem király trónusánál keresel feloldozást, hanem bárhol máshol, elveszel. A mennyei atya kinyitotta a menny ajtaját mindenkinek. Minden bűnös mehet Jézushoz. Mindenki oda menekülhet a kegyelem trónusához. Aki elveszik, az csak azért veszik el, mert ő nem ment oda, nem kellett neki sem Krisztus, sem kegyelme, sem az engesztelő áldozat, amit Isten fia, ő érte meghozott. Ha summázni akarjuk mai tanítást, akkor látni kell, hogy mindig Isten jellemével kezd. Isten jellemében néz be. Ő nem gyönyörködik a bűnös ember halálában, hanem azt akarja, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Aztán azt mondja, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. És Jézus meg olyan csodálatosan azt mondja, hogy aki én hozzám jön, én azt semmiképpen ki nem vetem. Jézus nem vet ki, nem küld el magától, ha ő hozzá menekülsz. Aki elveszik, az azért veszik el, mert elutasítja az Isten Krisztusban feléje kinyújtott szerető kezét, üdvözítő kegyelmét. A második helvét hitvallásunk, egyházunk egyik hivatalos irata hitvallása elmondja azt is, hogy elvetjük a téveigő gondolatokat. Nagyon jól megfogalmazza Bullinger Herrick, aki írta a hitvallást, hogy nem szabad úgy gondolkoznunk, hogy hát ha kiválasztott vagyok, akkor bármit csinálok, úgyis meg fogok térni, aztán majd bemegyek a mennybe. Bárhogy élhetek. Nem. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket, mondja Pál. És nem szabad úgy gondolkoznunk, hogy ó, hát, hogyha nem vagyok kiválasztva, akkor úgyis akármit csinálok, úgyis hiába hiszek, hiába tartok bűnbánatot, ha nem vagyok kiválasztva, akkor Isten úgyis elvet. Ez is téveigő gondolat. Te keresd az Urat. Te menekülj ő hozzá. Ragadd meg a hitet. Ragadd meg Krisztus érdemét. Istennél vannak a titkok. Te keresd őt. Kevesen tudják, hogy Calvin, aki először olyan nagy részletekben kifejtette az eleve elrendelés tanítását, ő Ágostontól vette át. Ágoston már leírja ezt. Sokkal korábban, mint hogy Calvin élt volna. Drága hívő ember volt Ágoston. És nézzétek, hogy Szent Ágoston mit tanít. Azt mondja, az emberi logikának ez ellentmond, de Isten hitigazságait nem az emberi logikával kell mérni. Azt tanítja Ágoston nagyon helyesen, hogy mind a két dolgot hirdetni kell. Hirdetni kell, hogy Isten eleve elrendelt, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Kik lesznek? Ezt Isten tudja. De azt mondja Ágoston, de hirdetni kell mindenkinek az evangéliumot. Mert nem a mi tisztünk válogatni, hogy te bemész, te meg nem mész. Ez nem a mi dolgunk. Isten nem bennünket állította maga bírói székébe. Az ítéletet egészen a fiúnak adta át. Ő az ítélő bíró. Ezt mondja a Biblia. Mi hirdetjük az igét mindenkinek. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hirdettetik ez az ige. És aki meghallja a lelki fülével, aki ezt a szívével befogadja, azok a választottak. Azok mennek be az életre. Azok az Istennek a fiai. Ők azok, akik élni fognak örökké. Mindenkinek hirdetjük. Hirdetjük a fáraóknak, a júdásoknak, a pilátusoknak, ma Isten éltet, ma jövő vasárnap Pilátusról lesz szó. Mindenkinek hirdetjük az Isten igéjét. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Minden embernek. És arra nevel, arra tanít, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, a világi kívánságokat. Hát erre tanít. De ezt nem mindenki fogadja meg. Nem mindenki veszi be a szívébe. Vajon mi kikhez tartozunk? Hova tartozik a te életed? A te döntésedtől függ. Isten igéje azt mondja, hogy kinyitotta az ajtót Jézus a mennyben. Mindenkit hív. Csak kevesen fogják meghallani. Azok közt vagyunk, akik meghallották, meghallják és bemennek az életre, vagy akik ellenállnak, és szívükben azt a döntést hozzák, hogy nekik nem kell ez a Jézus, ez az áldozat, ez a szeretet, ez a kegyelem. Egy történettel fejezem be. Portugál Guineából való ez a történet. Egy nagyon áldott misszionárius beszélte el, hogy ott a pápuák között hihetetlen sok babonás, rettenetes, megkötözött, okkult dolog van. Meglátszik az ördögnek a hatalma azokon a pogán szokásokon, és az ördögnek a jelenléte is teljesen nyilvánvaló. A pápuák, hogyha eltemetnek valakit a törzsből, a temetési szertartáson van halott kérdezés. Leírják a misszionáriusok, hogy talán az európai ember úgy hinné, hogy ez szemfényvesztés, de ők úgy gondolták, hogy nem szemfényvesztés, hanem okkult erők által valóban az elhunyt, a halott kérdezők kérdéseire felel. És utána temetik el. Volt ott a pápuák között egy fiatal ember, nagyon komoly szívbetegségben, aki megtért, Krisztust befogadta, aztán nagyon fiatal hívőként elment egy másik településre, ahol visszaesett a bűneibe. Meglátogatták kétszer a misszionáriusok, és visszatalált Krisztushoz ez a fiatal pápua, aztán miután visszatalált Krisztushoz, nagyon hamar a szívbetegsége miatt meghalt. Haza vitték a holttestét a falujába, és gondolkodtak a misszionáriusok, hogy hogyan legyen, hiszen ebben a faluban nem nagyon tudja senki, hogy ez Krisztus élet. Néhány ember igen, de kevesen. Hogy most ragaszkodjanak a keresztjén temetéshez, amivel esetleg a törzs megkeményedik, vagy rábízzák, hogy akkor cselekedjen a törzs a maguk szokása szerint. Az utóbbi mellett döntöttek, de ott voltak a keresztjének is a temetésen. Várták, hogy Isten lehetőséget ad majd nekik, hogy talán a jajveszékelés és a pogány szertartások után ők is szólhatják Isten igéjét. Döbbenetes dolog történt. Jött a hat férfi, a halott vívők, halott szállítók, egy különös ravatarra föltették Antóniónak hívták ezt a fiatal pápuát, már portugál neve volt a misszionáriusok befolyása miatt. És jött az idős sámán, ugye a halott kérdező, döbbenten látták, hogy ez a halott nem felel a kérdésekre. Az egész törzs ránézett a keresztjénekre. Nem felel a halott. Megkérdezte a halott kérdező az elhunytat, hogy akarja üdvözölni a Krisztus embereket. De a halott nem felelt. Oda fordultak a misszionáriushoz, hogy kérdezze ő a halottat. Ő ezt elutasította, és kijelentette az egész törzs előtt, hogy akármit csinálhatnak, a halott nem fog felelni, mert a lelke ott van a mennyben Jézusnál. Hitáltal mondta ezt a feleletet, a pogányok nem nyugodtak bele. Próbálták üvöltve feleletre kényszeríteni a halottat. Később megtudták a misszionáriusok, hogy egész Pápuában ilyen még nem történt, hogy a halott nem felelt. Történelmi jelentőségű volt az a temetés, amikor ezt a keresztény pápuát temették. Az okkult szertartáson valahogy az okkult erők által mindig hangzott valami felelet. Döbbenetes dolog. Aztán a végén arra jutott a törzs, hogy helyezzék a sírba, ott majd muszáj neki felelni. De ott sem felelt a halott. Ekkor léphetett elő a misszionárius, és beszélhetett nekik az Isten kegyelméről. Hosszan beszélt egészen napestig a délutáni temetéstől. És beszélt a pápuáknak arról, hogy Jézus által hogyan tört meg a sátán a hatalma, ereje, és hogy mi az, ami történt. Hogyha Jézusé lesz a mi életünk, akkor a hívő ember élete felett megtört a sátán hatalma. Elszaggatódtak azok a láthatatlan kötelékek, bűnöknek, megkötözöttségeknek láncai, amelyek által az ördög hatalmában, rabságában tartotta az embert. A hívő ember Krisztusé, és bemegy a mennybe. A hívő ember élete felett már nincs hatalma az ördögnek. És nem követelheti az ördög jogos tulajdonát az ember halálában. Vagy Jézusé lesz a te életed, vagy pedig a sátáné marad. Ha Jézusé lesz az életed, akkor a sátánnak többé semmi hatalma sincs a te életed felett. Vagy ha nem kell Jézus, ha úgy teszel, mint Júdás, elutasítod Jézus személyét, engesztelő áldozatát, amely a te bűneidért adatott. Ha szeretete, kegyelme nem kell neked, akkor az ördög magával fog rántani a kárhozatba. Melyik út kell neked? Melyik út kell neked? Mondd el a választásodat még ma imában Jézusnak. Amen. Ének szóval feleljünk, testvérek, az ige hirdetésére. 381-es énekünknek a legelső versét énekeljük. Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk, könyörgéssel te elődbe járulunk. És magasztalunk téged, Istenünk, Jézus Krisztusért. Ő a mi győzelmünk, és őt küldted erre a teremtett világra, a bűnbe esett világnak megváltóul, és Krisztusban megtörted a bűnnek és a halálnak, a sátánnak minden erejét. Áldott légy, Istenünk, a te győzelmedért. Áldott légy a megváltóért, aki szolgált értünk bűnösökért, hogy mi élhessünk örökké. Urunk, köszönjük neked, hogy Júdásnak az életéről tanulhattunk. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd világosan tanít. Bocsásd meg azt a sok félreértést, vagy hamis gondolatot, amely volt bennünk. De köszönjük, hogy te gyújtasz világosságot a mi szívünkben, hogy megértsük a te titkaidat is. Köszönjük, Urunk, hogy a te dolgaidat kijelented a kisdedeknek. Kijelented, Urunk, mert kedves előtted, hogy aki téged keres, annak kijelentsd magadat és szavadat. Áldott légy, Urunk, azért, hogy van a mennyben nyitva egy ajtó a megtérő bűnös számára. Hogy Jézus Krisztus maga az ajtó, és ő az út is, ő a mi váltságunk is, és ő benne van üdvösségünk is. Köszönjük, Istenünk, hogy minden bűnös mehet Jézushoz, hogy mi is menekülhetünk oda te hozzád, és nyerhetünk bűnbocsánatot, és kaphatunk örök életet. Urunk, te őrizd meg mindannyiunkat attól, hogy a mi szívünk megkeményedjen, hogy konok maradjon, mint a fáraóé és Júdásé. És Urunk, őrizd meg bennünket attól, hogy a bűnbánatunkkal rossz helyre menjünk. Olyan fontos ez a tanítás, Urunk, hogyha a bűnbánatot rossz helyen gyakoroljuk, akkor hiába a könny, hiába az eldobott ezüstök, hiába a bűnbánat, ha nem megyünk hozzád, elveszünk. Adj olyan hitet, bizalmat a mi szívünkbe, amely Jézus Krisztushoz menekül, amely ő belé kapaszkodik. Adj olyan szívet, amely bűnbánatát nálad, Úr Jézus, kegyelmed királyi trónusánál tartja. Köszönjük, Urunk, hogy aki te hozzád jön, te azt semmiképpen ki nem veted, el nem küldöd magadtól. És köszönjük, hogy te nem gyönyörködsz a bűnös ember halálában, hanem azt akarod, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Urunk, könyörülj betegjeinken, könyörülj a szomorkodókon, erőtleneken. Légy irgalmas a három gyászoló családtagjaihoz is. Könyörülj rajtuk, hogy nálad békességet, vigasztalást és az evangélium reménységében örömet találjanak. Reménységet a jövendő felől és szeretteik felől és a saját életük felől. Hajolj le mindannyiunkhoz, szent lelked munkálkodjon a mi szívünkben, hogy a hirdetett ige magja kikeljen és gyümölcsözzön számodra. Köszönjük, hogy meghallgattál. Áldott légy Istenünk. Amen. Csendes percben mindenki a saját fohászát, szíve imáját vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mózes áldását mondom, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad te neked. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 381-es dicséretünknek a 4., a 7. és a 8. versei. Tehát a 381-es énekünknek énekeljük a 4., a 7. és a 8. verseit. 4-es, 7-es, 8-as versek. A 4-es vers így kezdődik: Ébredj, Uram, mert immár elmerülünk.